pszichológussal az elmúlásról.
Azért kerestem fel dr. Bagdi emlőkét, hogy adjon nekünk egy kis tanácsot. Közeledik halottak napja, minden szentek. Ilyenkor mindenki kilátogat a temetőbe, rágondol szeretteire. Van, akinek könnyebben ment a szerettek elengedése, van, akinek pedig még mindig nem sikerült, holott több éve veszítette el akár a szüleit, testvérét, párját, gyermekét. Van erre valamilyen mód, hogy ezt feldolgozzuk? Van-e lelki orvosság arra, hogy az elmúlást, a halált, ezt elfogadjuk?
A halál az életnek a szerves része, és mindaddig, amíg a kultúrák tudomásul vették és ápolták, rítusokkal gondozták ezt az összekapcsolódást, ezt az egybetartozást, addig az elengedés olyan természetes folyamat volt, amit a gyerekek már a szüleikkel, nagyszüleikkel, a nagycsaládokban és a kultúra minden színterén megtapasztalták. A gyerek azt fogadja el természetesnek, ami őt körülveszi, amiben mi belenevelődünk, amit látunk, az úgy természetes, ahogy van. Tehát így lett a halál is természetes, elfogadott része az életnek, és így az életnek az építése és a halálra való fölkészülés, hogy úgy mondjam, ez természetes dolog volt. Az, hogy elkövetkezik az, hogy valaki eltávozik az életből. A gyerek látta, hogy az ő dédanyja, nagyanyja otthon a családi környezetben hogyan búcsúzik el, hogy veszik körül a súlyos beteg ágyat, a haldoklót, azok, akik a barátok, a szeretteik, hogy köszönnek el, milyen jó kívánságokkal engedik el az útra, és hogy milyen szeretet veszi körül. Az ember alapvetően társas lény, élni, halni se tudunk egymás nélkül, és az méltó halál, a méltó élettel együttjáró, szükséges kiegészítő. Az életfélelem és a halálfélelem sajnos ugyanúgy összetartoznak. Aki az élettől nem félt és bátran szembenézett az élet nagy kihívásaival, az végig dolgozta, küzdötte az életét, és amikor eljön az eltávozásnak az ideje, csak egyetlen egy feltétel van a méltó halálhoz, hogy legyenek a szeretteik jelen, és hogy így ne legyen egyedül, mert az ember nem csak az ige szól, hogy nem jó az embernek egyedül lenni, mi nem tudunk egyedül maradni, a szeparációs félelem, az elszakítottságtól, elszakadástól való félelem, nem tudjuk, mibe megyünk, vagy konkrétan nem tudjuk, hogy mibe. Mert a hitrendszer segít nekünk abban, hogy legyen arról egyfajta felépített elgondolásrendszerünk, hogy mi milyen másik valóságba megyünk át. Most ugye a nem hívő az, hogy valamilyen hitrendszerhez nem tartozó ember számára, ez egy nagyon nagy probléma, de általában ki maga erőfeszítéssel bár, de kialakítja az elképzeléseit arról, hogy milyen lehet a túlvilág. Van-e? És akkor kimondja-e azt, hogy én hiszek benne? Vagy azt a fajta álláspontot követi, hogy az élet megszűnik a halál pillanatában, és ezért egy terminált folyamat, egy időbe zárt folyamat, és az ember az időfogságába szorult szerencsétlen lény, aki végül is úgy lesz porrá, hogy az élete megsemmisül. Messziről indultam, nem akarok olyan nagyon messzire elkalandozni, hanem rövidre zárnám a dolgot, hogy minden tudományos bizonyíték amellett szól, hogy van másik valóság is, és vannak olyan érvényes dimenziók még a miénken kívül, amire nincs felfogó készülékünk, és nem láthatjuk. Azért nem mondhatjuk, mert mi nem tudjuk látni, tapintani, vagy hallani, hogy nincs ilyen. Na most hát viszont teljes tisztelettel kell elfogadni kinek-kinek a hitrendszerét, mert lényegében ez az, amibe belefoglalt az emberi tudat, hogy el tudja képzelni, azt meg tudja konstruálni, hogy mi vár rá, amikor majd fizikailag megsemmisül. És nem is erről a filozófiáról szeretnék beszélni, hanem arról, hogy van ennek egy annyira egyszerű, prózai, de mélyen emberi része. Az, hogy mi emberek szeretetben összetartozunk. Hát Simone Weil mondta azt, hogy a halállal szemben egyedül a szeretetben bízhatunk. A szeretet kötőanyag összeköt, dimenziókon átível. Akármilyen valóságdimenzióról van szó, bárhol vannak szeretteink, akik eltávoztak, Amíg mi emlékezünk rájuk, addig a kapcsolat bizonyosan megvan, és azt hihetjük kinek-kinek persze a saját hitrendszere keretében, hogy találkozhatunk, illetve, hogy más dimenziókból is vannak bizonyos hatások, amik ránk, minket elérhetnek. Tehát az a fajta szellemi, mentális köldök zsinór, ami összeköt azokkal, akik eltávoztak, lehetőséget ad arra, hogy méltó legyen az eltávozás is, meg a gyász is, az itt maradóknak a lelki folyamata is, amit mi úgy nevezzünk, hogy gyászmunka. Most ez egy nagyon elidegenült kifejezés, és nem annyira szép, de mégis arról van szó, hogy a léleknek egy munka az elengedés, az elvesztettnek, akit nagyon szeretünk, egy olyan valóságba való átengedése, ahová nem tudjuk kísérni. Ugyanúgy súlyos neki is az eltávozás, mert a bizonytalanságtól való félelem, mert ugye senki se jött onnan vissza, mégiscsak azért azzal állít szembe, az ember szorong a bizonytalantól. Akármilyen erős a hite és meggyőződése, hogy milyen valóságba megy át, mint hogy azt a konkrét valóságot senki úgy nem tapasztalta, hogy erről pontos híradás lett volna, ezért ugye nem tud fölkészülni a lélek, de maga az a tény, hogy tudjuk azt, hogy van arról egyfajta elképzelésünk eléggé a meggyőződés szintjén, hogy mi mibe megyünk át az eltávozónak, ezért, ahogy Polc Alen is leírta ezt számos könyvében, az eltávozónak ez az útja attól azért nemesültebb, könnyebb, mint ahogyan mi, az itt maradók ezt látjuk, vagy megéljük. Mi vesztesek vagyunk, de tudatosan átélhetjük ezt a veszteséget, hogy valaki, akit szerettünk, az elment, és így vele egy darabot elvitt az életünkből, letört egy darab az énből. Az énünk a megcsonkultságra, a veszteségre mindig olyan gyászsal reagál, ahol van egy első stádium, a kétségbeesés stádiuma. Ez azt jelenti, hogy föl se tudjuk fogni, és ez egy olyan fajta, tulajdonképpen kicsit primitív, de nem tehetünk róla, ez mindnyájunkban így van, egy olyan tagadás, lehetetlenség, hogy ilyen történjék, hát ez felfoghatatlan, ez elképzelhetetlen. Miközben az egész szervezet egy olyan alarm reakcióba, olyan stressz reakcióba kerül, nem alszom, nem eszem, nem tudok igazán részt venni a világ dolgaiban, van egy olyan, a világnak egy olyan fajta kiüresedettsége, értéktelenség, nem érdekel semmi, mindig csak a gondolatok a körül járnak, aki eltávozott, és a vele kapcsolatos emlékek emlékkönyvében lapozgatva minden felidéződik, és akkor jön egy önvádi szakasz, hogy ha ezt tettem volna, ha azt tettem volna, biztosan nem tettem meg eleget érte. És itt jöhet be, és indulhat el egy megbetegítő, kóros gyász folyamat, hogy valaki, aki ambivalens módon kötődött, gyűlölte is, szerette is, sok-sok negatív érzést hordozott magában, vagy kívánta a halálát az illetőnek, az ilyenkor átélheti, hát igen, én a gyilkosa is vagyok, rosszat tettem, nem tettem meg érte ezt, azt, és az önvád, önmarcangolás olyan fokot érhet el, ez az úgynevezett kóros elhúzódó gyász, melankólia, ugye, ha egy gyász fél évtől hosszabb úgy, hogy alapvetően megzavarja az életfunkciókat és a munkaképességet, akkor már átfordul egy kóros folyamatba, ami gyógyításra szorul. Persze, magunk közt is csak csendben merem mondani. A természetes gyászmunka, gyászfolyamat is olyan, ami emberi segítséggel, megértő segítséggel rendkívül sokat tehet azért, hogy az a fajta folyamat, amiben a léleknek szellőzködnie kell, nem találok rá jobb kifejezést, az a sok minden bánat, azt mondjuk, milyen súlya van a bánatnak. Hát aki egyszer már megélte a gyásznak, a bánatnak a súlyát, a mellkasra összeroppantó, erővel ránehezedő fizikai teherként éljük meg, és ezt a megkönnyebbülés fokáig kell segíteni, de a megkönnyebbülés szóban benne van a könny. Tehát a sírás az, hogy felszabadítani a könnycsatornákat, mert először a kétségbeesés idején még inkább van egy úgyszólván vád, hogy tehettél ilyet, hogy elmentél, nem olyan egyszerű a sírás, eljutni az oldó sírásig, amikor kisírjuk magunkból, elsiratás, amikor valóban elengedés és siratás történik. Ugye ezt a folyamatot el kell érnie a léleknek. Most, amikor betokolódik a lélek, és ez a konzumkultúra, ez ami a gyász, az egész halál folyamatát elidegeníti, elidegenülté teszi az kórházaknak a steril elkülönítőire bízza azt, hogy ott menjen át az ember a másik valóságba. A szeparációs szorongásnak a magas fokát átélő, olyan módon magára maradott a szerencsétlen állapotába szinte belekövült lélek, nagyon nehezen tud eltávozni is, de mi is hát nem tudjuk azokat a természetes segítő dolgokat megtenni, ami csökkenteni azt az önvádat, hogy megtettem-e, érte mindent. Most ezt a kettősséget kell megérteni, hogy neki is rossz, aki eltávozik. Mert ha csak ott volna a kézfogás, ott van az érintés, hát az érintés hatalmas dolog az életben. Egyetlen érintés is, mint ez bizonyította a haptonómia tudománya, olyan érzelmi simogatás értékű érzéseket kelt a lélek számára. Mert az az üzenet, hogy itt vagy, fontos vagyok neked, vigyázol rám, segítesz nekem az átmenésben. Tehát, hogy megfosztani az embert ettől óriási probléma és súlyos következményekkel jár. És hogyha ott vannak azok az eltávozó mellett, akiket szeret, és így beszélnek hozzá, akkor is, hogyha kómában ma hall mindent, hát bizonyította a tudomány, hogy mindent hallunk kómában is, és akkor válaszolni legfeljebb nem tud, de tudja, hogy elkísérik őt, megtenni érte mindent, amíg átmegy a másik valóságba. Azoknak is jó, akik ezt teszik, el tudnak tőle köszönni, megbékél a szívük. És ugye, ha belegondolunk, hogy milyen volt a halotti kultúra, hogy milyen rítusokat dolgozott ki, például ugye a paraszti kultúra, hogy az élet részévé tette a halált. Meghalt a nagymama, polcalen írja le, szépen megmosdatták, átöltöztetik, ott volt a gyerek, segített az anyukának. Az anyuka mondta, légy szíves, a szemfedőt köst rá, tehát hozzáért, volt egy élő kapcsolata a halottal, az eltávozottal. De hogy a gyerek is beleszelidül a dologba, és látja, hogy ez egy természetes dolog. És Allen írja le például, hogy milyen csodálatos volt, ahogy az élményeiben volt, hogy ült az asztalnál, ebédelt a család, és nyitva volt az ajtó, és a szomszéd szobába ugye a nagyasztalra volt ravatalozva, felfektetve a halott nagymama. Tehát, hogy természetes részévé váló halál az életnek, és így van egy folytonosság. Tehát ugye az úgynevezett gyászmunkában, miután a lázadás, kétségbeesés, a vádaskodás, miért hagytál itt, hogy tudtál elmenni, ezek lecsitulnak. Tulajdonképpen elkezdenek a biológiai folyamatok is helyre rázódni. De a gyász belül a szervezetben fél évig zajlik, az immunrendszer követhetően fél évig van a haláleset után rossz állapotban. Lassú a bontakozás, az elfogadása annak, hogy ez történt, belenyugvás, és ez úgy történik meg általában, hogy a lélek az úgynevezett azonosító lelki lépéssel, mechanizmussal tudja végképp elengedni az eltávozót. Hogyan? Hogy valamit belőle magába átvesz és föltámaszt, hordja magában egy gesztusát, egy szokását, egy mozdulatát. Az apám teljes kávéja, az éregeli teljes kávéim részévé vált, és valahányszor azt a pöttyös bögrét a számhoz veszem, akkor együtt vagyok az apám emlékével, az apámmal magával. Tehát, hogy ugye vannak ilyenek a eltávozottnak valamit, ami rá jellegzetes volt és rá emlékeztető, magamba felvenni, a saját viselkedéskultúrám részévé tenni, és így ezzel tudja a lélek a sebét, a veszteségnek a fájdalmát végül begyógyítani. Az élet és a halál a létezésnek két különböző birodalma. És hogyha az ember egyik szobából átmegy a másikba, az ajtót jó becsukni magunk mögött. Nem átjárható. Akkor hagy nyitva az ajtót, ha átjárhatóságok vannak. Úgy emlékszem, amikor édesapám, aki református lelkész volt, azt mondta, nagyon fontos, hogy amikor elengedted őt, aki átment, nagymamámról volt szó akkor, mint kislány, ugye a nagymamám halála, hogy tudom, hogy szeretted, de ő már jó helyen van oda át, és hogy foglalkozz mindazzal, arra figyeljél, ami a te életbeli feladatod, mert ez a te feladatod, ő pedig már oda át van. Azt, hogy ilyen halálkultusz, vagy halott kultusz tegyünk. Például úgy emlékszem, ahogyan óvott tőle édesapám, aki református lelkészként igazán mindent bibliai állításokkal is tudott igazolni, hogy miért nem jó beleragadni abba, ami kiviszi a valóságos életfeladatokból az embert egy olyan másfajta valóságba, ahol neki nincsen dolga, mert az eltávozott dolga az, hogy átmegy a másik valóságba. Oda nem kísérhetjük, és ha bele vagyunk ragadva ebbe, akkor ez kivon az életfeladatok alól. Elengedni, az elengedés nagyon-nagyon fontos dolog. Nekünk dolgunk az, hogy a gyász munkát elvégezzük, azaz, hogy szabad folyást engedjünk a könnyeinknek, hogy magunkban egy picike valami emlékeztetővel föltámasszuk azt, aki elment, hogy az emlékezésben szeretettel gondoljunk rá, hogy bármi olyan volt, amivel esetleg megbántottuk, úgy tudjunk így lelkünkben bocsánatot kérni tőle, senki se tökéletes. Ha vétettünk is ellene, hát kihibátlan ezen a kerekföldön, de hogy tudjunk ilyen módon érzelmileg is megnyugváshoz jutni, és így természetes folyamatában fél év után már ugyan gyakorta gondolunk még az eltávozottra, de azok a háborgó testi és lelki folyamatok, amik eddig zajlottak, azok elcsitulnak, és az ember teljes valójában az élet felé fordul. Ez volna maga a gyász.
Ez akkor is így van, hogyha hirtelen halállal távozik valaki, és nem tudunk rá felkészülni?
Ez egy kicsit nehezebb dolog. Akkor több a léleknek az a feladata, amit pótolnia kell ezzel. De a lelki munkában már nagyon sok lehetőség van arra, hogy mint egy képzeletben, gondolatban búcsúszunk el tőle. Például egy pszichodráma helyzetében megteremtjük a lehetőséget, hogy ő mindazt elmondja, és legyenek tanúi, résztvevői, együttérző résztvevői annak a folyamatnak, hogy ő elköszön, és pótolja azt, amit nem tudott megtenni. Most hát ez nem azt jelenti, hogy mindenkinek, aki ilyen hirtelen halállal vesztette el a szeretteit, hogy távozott valaki az életből, kötelező ezt megtenni. De azt, hogy ezt a elköszönő munkát, lelki munkát mindenképp valamely módon meg kell tennie, ezt tehát felelősséggel állíthatom. Ezért nagyon jó, hogyha el tudjuk mondani, és van valaki, aki befogadja, aki nyitott szívvel meghallgatja, aki nem akar okoskodni, meg nem beszél rá minket, ne sírjál már annyit, majd túl leszel rajta. Fölösleges ilyeneket mondani. Egy együttérző, odafigyelő, csendes jelenlét az, amivel mi tudjuk a gyászmunkában a másikat megsegíteni.
Az ima mennyire segíthet?
Tökéletesen. Hogy ne segíthetne az ima, azt mondhatom, voltaképp mindenben segít a léleknek. Azért egy különleges és csodálatos dolog, persze zárójelben mondom, mind tudjuk, hogy ehhez kell egy alapvető hitrendszer. Ha én hiszek Istenben, ha hiszek abban a megváltó másik valóságban, ha én hiszek Krisztusban, ha hiszek abban, hogy az Isten szeretet, és most mondhatnám a saját hittételeinket, de kinek-kinek, mint pszichológus, tiszteletben tartom ám én a saját hitrendszerét, ezt tudjuk, mindenki hisz valamiben, az ateista is hisz valamiben, csak az ő hitének a középpontjában nem ilyen pozitív és reményteli filozófia áll, hanem egy egészen más, egy pesszimisztikus és depressziós filozófia. Na most, aki hiszi Istent, aki imádkozni tud, az valójában hatalmas, önsegítő, és tulajdonképpen azt hiszem egymás segítő lelki munkára is képessé válik. Miért? Mert amikor egy olyan meghitt helyzetet teremtek saját lelkem számára, hogy a kapcsolat, ez a virtuális kapcsolat Jézus Krisztussal, a megváltómmal, Istennel, aki a világegyetem teremtője, akkor egy jobb agyfélteke aktív állapot az érzelmi tudatnak, a lehet mondani nagyon aktív munkája lép előtérbe, ahol, mikor én bűnömet bevallom, amikor kérem az isteni segítséget, akkor olyan erőket mozdítok meg, biológiailag adott bennem ez az erő, amelyiknek igen nagy a szervezeti egészség folyamatokra való hatalma, hatása. Tehát olyan egészség helyreállító folyamatokat indítok a jobb agyféltekei aktivitásnak ilyen bemozdításával, amihez ráadásul azáltal, hogy még beszélő kapcsolatban maradok, Az okos agyamat, azt a tudatos tudatot, a bal agyféltekét is komoly munkába fogom. Tehát egy különleges helyzetet teremtek, amit azt mondhatom, ima és meditáció tud csak megteremteni, hogy egyaránt aktív a tudatos tudat, az érzelmi tudat, és a testi folyamatok szolgai módon veszik át azokat a pozitív üzeneteket, amik a jobb agyfélteke aktív állapotból indulnak. Kicsit bonyolult talán így pszichológiailag elmondanom, de talán ha leegyszerűsítjük, azt mondhatom, a legtökéletesebb öngyógyító, önsegítő erőket tudja mozgósítani az ima állapota, miközben képes az ember a magasabb erőkkel való kapcsolatban olyan mentális elme állapotbeli rendeződéseket elérni, amelyeket más úton, nagyon nehezen pszichoterápia, különböző külső segítség útján érhetnék csak el. Tehát nagyon áldott dolog imádkozni tudni. Hát az ima pszichológiájával elég sokat foglalkoztam, és gyakran találkoztam olyan nagyon megrendítő közlésekkel, hogy de nem tudok imádkozni. És azt mondtam, hogy nem tudsz valóban, és azt se tudod rábízni az Istenre, hogy Uram, itt vagyok, és én nem tudok imádkozni. Ez egy ima, hogy én nem tudok imádkozni. Tehát, hogy a kapcsolat maga nagyon lényeges. Aztán kezdetben talán nem tudsz imádkozni, de talán kicsordul a könnyed, és talán majd tudsz. És talán megindulnak az érzelmi tudatodban azok a folyamatok, amiket az ima mozgósít, és talán majd megkönnyebbülsz, kihullik a könnyed, akkor a könny benne van a megkönnyebbülésben. Majd akkor kioldódnak azok a feszültségek, amit magadban hordasz, és majd megered a nyelvet, hogy többet is tudj mondani. Aki tud imádkozni, csak azt tudom mondani, olyan nagyon sokat tud segíteni magán, és aki egyszer tudja, hogy mi az imával magán segíteni, megkapja a magán segítéset, nem, tulajdonképpen megkapja az égi segítséget, és bízik is ebben a segítségben, és reménykedni tud, és van egy bizakodó, jövőre irányuló képe, és ezért nem ragad bele a saját szerencsétlen állapotaiba, hanem ki tud belőle tekinteni, és az optimista kitekintéssel együtt olyan biológiai folyamatok indul, örömhormon termelés, immunrendszer stimulálódás, a szervezet megkapja tovább éltető erőket, és hogy ezeket vitalitás generátoroknak, életerő serkentőknek nevezi a pszichológia, hogy megkapja a szervezet ezeket az előre mozdító erőket. Ezáltal, aki tudja ezt az utat, már derűvel tud a másik ember számára is segíteni, mert ne felejtsük el, csak azt tudjuk tenni a másik ember számára, amit mi magunk már magunk számára tudtunk tenni.
Az imával Istennel beszélgetünk.
Igen.
Jó dolog-e, hogyha halottainkkal, az eltávozottakkal beszélgetünk? Beszélgessünk-e velük?
Kinek-kinek saját lelkiismerete dönti el, hogy van-e elszámolni valója, és azok a pszichológia azt igazolja, hogy azok a virtuális képzeletbeli beszélgetések, amiben mindazt végre el tudom mondani, akkor is, ha az illető már nincs itt, amit szerettem volna elmondani, de ő eltávozott, és én nem tudtam elmondani, hogy sokkal jobban szerettem, mint valaha elképzelte volna. Meg hasonlók, amiket esetleg még nem tudom, hogy kinek mi nyomja a lelkét, de mindezeket így feloldani, és én nem az állandó kapcsolatnak vagyok a híve. Talán elmondtam azt, hogy édesapám is, hogy óvott, hogy engedd el, ha már megtörtént az a fajta rendbetétele a kapcsolatunknak, amiben elmondtam, amit tudtam, és le tud nyugodni a lélek, és el tudom engedni, akkor valóban engedjük már el azt, aki eltávozott. Az élet él és élni akar, és koncentráljunk az életre magára.
Az elmúlt percekben beszélgetést hallottak dr. Bagdi Emőke klinikai szakpszichológussal az elmúlásról. A beszélgetést Takács Ibolya készítette.
Mária Rádió.
16 óra 25 perc.
Jó híre. A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallják.